Takarékos háztartás, spórolás, beosztás, észszerűség, a munka megbecsülése, értékmegőrzés. Ezek a régen használt fogalmak mind beletartoznak egy manapság divatossá vált angol fogalomba, a zero waste-be, vagyis a hulladékmentes életmódba. Szeretném kérni arra a hallgatókat, hogy figyeljék ezt a mai műsort nagyon, mert az a vágyam, hogy találjunk egy jó szót a zero waste helyett, és hát ha a hallgatók között van valaki, aki kitalál egy tökéletes fogalmat, mert azért az ki fog derülni, hogy a hulladékmentes életmód az nem teljesen fedi a zero waste fogalmát. Köszöntöm Önöket, én Szabó Csilla vagyok, a stúdióban pedig velünk van Polgár Podonyi Krisztina, aki egy hulladékmentes háztartást vezet, vagy legalábbis próbálja meg valósítani, hogy hulladékmentes legyen a háztartása, és sok praktikus kézzelfogható ötlettel, és egy csomó mindennel érkezett. Itt egy színes kirakat látható most, amiről majd fogunk műsor közben beszélgetni, hogy mi minden tartozhat ide, és miért hozta el ezeket a tárgyakat. Velünk van Runták Tivadar a Mohu képviseletében, és akkor rögtön arra kérem, hogy ugyan halljuk sokszor, meg sokszor megjelennek ezek a betűk, de fordítson, mi a Mohu?
MOL Hulladékgazdálkodási ZRT.
Igen, és velünk lesz a műsorban, de csak a telefonvonal segítségével Simon Gergely, a Greenpeace-től, aki az elmúlt éjjel egy vírust kapott meg, és nem tud itt lenni közöttünk a stúdióba, de így majd azért hozzáadja az ő gondolatait ehhez a képhez. Tehát hulladékmentes gazdálkodás, vagy háztartás, és ha arról beszélünk, hogy háztartás, akkor a saját háztartásunkra, a családunk háztartására is gondolunk, de azért majd az is kiderül, hogy ezt kiterjesszük, ha kiterjesszük, akár az egész országra, meg egy olyan gondolkodásmódra, ami afelé elkötelezett, hogy egyáltalán ne legyen hulladék valamiből, ne vegyünk olyat, ami hulladéká válik. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, egy rövid mondást fogunk meghallgatni, ugyanis az utca emberét is megkérdeztük arról, hogy mit gondol, mit jelent ez, hogy zero waste, és hogy éle ezzel a gyakorlattal otthon.
Önnek ismerős a zero waste fogalma?
Még nem hallottam róla eddig.
És hogyha úgy mondom, hogy hulladék minimalizálás, vagy újrahasznosítás?
Hát a hulladék szót ismerem, a minimalizálás szót is, együtt még nem hallottam a kettőt, illetve újrahasznosítás szét, de hallottam hulladékkal együtt is.
Milyen módszereket tud elképzelni a hulladéknak az újrahasznosítására vagy minimalizálására a mindennapi életben?
Hát őszintén szólva, én nem annyira vagyok híve a hulladék újrahasznosításnak, mert nagyon-nagyon rossz minőségű termékek születnek általában ilyen helyzetekből, és nyilvánvalóan a bolygónak a készletei azok kimeríthetők, illetve a hely is limitáltan felhasználható, de mégis inkább a kvalitásnak vagyok a híve bizonyos termékek terén.
Komposztálás vagy másodkézből ruhavásárlás, ilyenekkel szokott élni?
A komposztálást rendkívül hasznosnak tartom, mert hát valójában a föld ökoszisztémájának az mindig is alapvető része volt. Speciál mondjuk egy komposztot egy kertben nagyon jól lehet használni, nem mondjuk akinek van tyúkudvara, nekem volt elég sokáig, konyhai hulladékból tudtak a legjobban táplálkozni a tyúkok, mindig azt preferálták minden egyéb mag vagy bármi előtt, és akkor is voltak a legfinomabbak a tojásaik, amikor főleg konyhai hulladékot tettek, tehát a komposztálásnak abszolút a híve vagyok.
Korábbi generációkban népszerűbb volt az újrahasznosítás, vagy ma divatosabb?
Vannak olyan elemei az újrahasznosításnak, amik mindig korról korra divatosabbak tudnak lenni, aztán ez folyamatosan változik. Most például, hogy a kupakok az üvegekkel együtt váltandók vissza, ez például rühellem ezt a dolgot, de nagyon sokan valószínűleg így vagyunk ezzel. Felmerül az emberbe, hogy csak valami biznisz húzódik meg ennek a hátterében, és valójában semmiféle haszna nincs, ez persze évtizedek múlva fog csak kiderülni, amikor hosszú távú statisztikákat lehet ebből készíteni.
Önöknek ismerős a hulladék minimalizálás vagy újrahasznosítás fogalma?
Természetesen ismerős, igen, és élünk is vele. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot.
Olyan ruha, ami már nem divatos, akkor abból, ha lehet egy táskát csinálni, vagy szajtot, akkor megvarom.
Idősebb generációkban bevettebb ez a fajta hulladék újrahasznosítás, vagy a fiatalok körében is népszerű?
Hát én azt hiszem észre, hogy inkább mi idősek. Őszintén mondom, a társasházunkban jóformán mi gyűjtjük szelektíven a hulladékot. Fiatalok dobálják el maguk után a pizzás dobozokat, mindenféle műanyag hulladékot. Ez őszintén így van, sajnos.
Tehát ők nem szelektíven gyűjtik, mert a háztartási hulladékba beleteszik a papír hulladékot, meg a műanyagot is. Tehát holott van külön kuka a műanyag gyűjtésére, meg a papírra is, és nem oda teszik. Ezt veszük észre a társasházban. Ki kéne írni azt, hogy hogyan gyűjtsék az emberek, mert én sem tudom sokszor például, hogy a teljes doboz az most papír, vagy műanyagba, hova kell tenni. Tehát a fogalmakat valahogy tisztelni, meg kiírni, és akkor úgy talán tudatosítani lehet az emberekbe, idősbe is, meg fiatalba is, hogy mit hova tegyen.
Társadalmi probléma. Egyszerűen nem is tudom, nevelés, oktatási vagy életfelfogási probléma. Bajok vannak nálunk ezen a téren.
Számodra ismerős a Zero Waste-nek a fogalma?
Igen, szelektíven gyűjtöm a szemetet, komposztálok, csomagolásmentes boltban vásárolok, illetve használt ruhákat vásárolok.
Mik a legdivatosabb Zero Waste módszerek?
Szerintem sokan vásárolnak használt ruhákat, nagyon népszerűek a vintage boltok, sok barátom gyűjti szintén szelektíven a szemetet. Szerintem a fiatalabb generáció tudatosabb ebben segítette a közösségi média elterjedése is, hiszen sok környezettudatos influencert lehet manapság már találni, akik mondjuk TikTokon készítenek arról videókat, hogy miként lehet fenntarthatóbbá tenni egy-egy háztartást, miként lehet lecsökkenteni a hulladékot. Én nagyon szeretem az ilyen típusú tartalmakat a médiában. Illetve sokan ajánlanak például Facebook csoportokban eladásra szánt ruhákat, és ehhez is könnyebben nyúl a fiatalabb generáció, mivel ők maga biztosabban használják a közösségi média platformokat.
Hát ezt az összeállítást, amelyet Hegyesi Adél készített az utcán, most itt a stúdióban Polgár Podonyi Krisztinával és Runták Tivadarral hallgattuk, de már Simon Gergely is telefonon hangadta velünk, és rögtön egy kérdés, hogy itt egy probléma merült fel, hogy az emberek nem tudják, hogy mi kerüljön a szelektív hulladékba, vagy mi hova kerül. Például elhangzott itt egy olyan, hogy nem rakják bele a kukába a pizzás dobozt. Én úgy tudom, hogy ezt nem is szabad, mert a zsíros szennyezett, tehát nem lehet szelektíven kezelni. Akkor tegyünk itt rendet, jó?
Tegyünk rendet, és tegyük a pizzás doboz nyugodtan a szelektív hulladék közé, abban az esetben, hogyha nincs benne már a pizza, és nem csurog a zsírtól, olajtól, ami
elszennyezheti. Tehát egy kicsit olajos, az nem baj?
Tehát, ha egy picit olajos, akkor az nem baj, de az, hogy nagyon olajos legyen, az nem szerencsés, mert akkor az ugye elszennyezi a többi papírt, hulladékot. Alapvetően az, hogy valamilyen ételmaradék van a dobozban, vagy a palackokban, az nem szerencsés. Hogyha ettől megszabadítjuk, akkor viszont jobb, hogyha a szelektívbe kerül, mint hogyha a vegyesbe.
Tehát, hogyha esetleg egy olyan nyers húst veszek, ami műanyag csomagolásban volt, ennek most biztos nem örül Krisztina, de mondjuk, hogy vettem egy ilyet, akkor ha kimosom, akkor belerakhatom a szelektívbe. Igen. A műanyagba, aminek sárga a teteje, itt Budapesten legalábbis, de ha benne maradt a lé darabok, akkor azért semmiképpen nem szabad oda belerakni.
Akkor nem. A kimosásnak is azért vannak fázisai, tehát azt mondom, hogy egy tejfölös dobozban lehetőleg nem maradjon tejföl, egy kicsit előblítik már a használat után, vagy miután megették belőle a tejfölt, akkor nyugodtan mehet a szelektívbe. Nem feltétlenül kell ötször külön mosószerrel végigmosni, mert lehet, hogy annak a környezeti lábnyoma még nagyobb lenne.
Mindenféle műanyag belekerülhet a műanyag közé? Tehát az mindegy, hogy fogkrémes tubus, amit kiöblítek persze, vagy tényleg csomagolás, lebomló, nejlonszatyor, bármi lehet, vagy akár valami tisztítószernek a csomagolása, bármi mehet oda?
Megvannak azok a veszélyesnek minősülő anyagok, amiknek a csomagolását külön kell kezelni, tehát azok menjenek ugye a veszélyes hulladék gyűjtő udvarokba, vagy gyűjtőpontokra, de azokat az egyéb műanyagokat, amik, ahogy már beszéltünk róla, nem szennyezettek, azokat érdemes a műanyag hulladékok közé tenni, és akkor az a mi feladatunk lesz majd, hogy külön válogassuk, mi az, ami használható, hasznosítható, vagy lerakásra kell, hogy kerüljön. Ez már a mi feladatunk.
Tehát feldolgozzák mindenképpen. Ugye én ezt a sárga meg kék tetős szemétgyűjtőt említettem itt Budapesten, de azért országos szinten nem mindenhol ezek a színek, de én úgy tudom, hogy mindegyiknek egyébként a tetején vagy belülről rajta van, hogy mit hova lehet rakni és milyen állapotban, ugye? Azért van rajta valami tájékoztató.
Igen, amikor ezek az edényzetek, ezek a kukák kiosztásra kerültek, akkor mindegyiken volt ilyen tájékoztató, illetve vannak olyan társasházak is, ahol kirakják a közös képviselők, hogy mit hova érdemes tenni. Sajnos az országban valóban nem egységes ez a rendszer. Ez abból is fakad, hogy a múltban ugye az önkormányzatok maguk döntötték el, hogy hol milyen rendszerben gyűjtik a hulladékot, és itt eltérő, hát most mondhatom, itt ilyen hitviták folytak szinte arról, hogy egy kuka, két kuka, három kuka, piros, zöld, sárga, milyen színű legyen. Ezért nagyon nehéz országosan, egységesen kommunikálni és tájékoztatni a lakosokat arról, hogy mit hova. Ami biztos, hogy akkor teszünk jót, hogyha a szelektív hulladékot a szelektív hulladékgyűjtőbe tesszük. Az, hogy ez a szelektív hulladékgyűjtő milyen formájú, az általában helyenként eltérő. Törekszünk arra, hogy ahol lehet, egységesítsük, harmonizáljuk ezeket a megoldásokat. Itt még van tennivalónk.
Ugye azon kívül, hogy szelektív szemetes kukák vannak. Most már úgy is visszavisszük, visszavihetjük a műanyagot és az üveget, hogy egy ilyen betéti díj van rajta, tehát érdekeltek vagyunk, hogy visszavigyük. De amikor mi ezt visszavisszük, akkor ugye összenyomják a műanyagot, összetörik az üveget, egybetörik a színes és a fehér üveget, és akkor bennem fölmerül az a kép, hogy én gyerekkoromban úgy vittem vissza az üveg visszaváltóba az üvegeket, kimosva, hogy különböző fajták voltak, és azokat újra hasznosították. Tehát ugye volt egy ilyen újra töltötték, bocsánat, rossz volt a fogalom, tehát hogy voltak mondjuk a sörös üvegek, nem csak sör volt benne, de így hívták ezeket a zöld vagy barna színű színes üvegeket. Volt ugyanolyan formájú, de fehér, amiben mondjuk a paradicsomlé volt, a különböző befőtteknek különböző méretű üvegek voltak, meg a lekvároknak, és ezeket kimosva visszavittük, és újra töltötték. Hát szerintem ez lenne a legjobb. Miért nem használják most ezt a rendszert, vagy miért nem erre tértünk, és miért törik össze az üveget, és csinálnak belőle szemetet, hogy utána sok energiával újra csináljanak belőle valamit?
Szerintem Krisztina is készült arról, hogy a hulladék piramisról beszéljünk majd, amiben azért élesen elkülönül az újrahasználat és az újrahasznosítás. Vannak olyan anyagok, amiket nem lehet újrahasználni, és azokat csak újra hasznosítani lehet. Tehát ez azt jelenti valóban, hogy darabolják, utána összegyúrják, extrudálják, és
ez a műanyag,
az egyik termékből
például
valamilyen más termék lesz. Ez lehet műanyag, ez lehet fém, ez lehet papír, ez lehet üveg, amikor nem ugyanaz a termék folytatja az életútját, úgyhogy például újra töltik, hanem darálják, olvasztják, és csinálnak belőle egy másik terméket. Ez az újrahasznosítás. Valóban azokkal a palackokkal, amik a visszaváltási rendszerben visszakerülnek így a körforgásba, ezeket alapvetően újra hasznosítjuk. Tehát úgy a fémdobozokat, a PET palackokat, meg az üveget is. Azonban megmaradt az újra használatnak a formája és lehetősége is. Azok a gyártók, akik a saját üveg, itt zömében bor termelőkről van szó, tehát akik a saját üvegpalackjaikat gyűjtik vissza. Erre is egyébként a repont automaták hálózatában lehetőség van, hogy ott egy külön úgynevezett több utas megjelölésű palackot is visszaváltsanak a lakosok. Ez a palack akkor nem kerül összetörésre, hanem visszakerül ugyanahoz a gyártóhoz, aki...
Ez már létezik?
Ez mindig is létezett, és most
tehát,
is létezik.
Tehát, hogyha most annak a bor manufaktúrának, most
igen,
nem mondom ki a vezeték nevét, aminek az üvegén is ott van domború nyomással a neve annak a borkészítőnek, az üvegét én berakom a repont automatába, akkor nem fogja összetörni?
Abban az esetben, hogyha ez a boros üveg a gyártójától úgy került ki, azzal a kóddal került ki, hogy ez egy több utas üveg, akkor az nem kerül összetörésre. Nem minden automatában van lehetőség erre a több utas visszaváltásra, ezt egyébként a Repont applikációban ellenőrizni tudjuk, hogy hol vannak ilyen visszaváltók. De azt azért még el kell mondanom, hogy abban az esetben, hogyha újra használatra, újra töltésre szálljuk ezt az üvegpalackot, akkor az igaz, hogy nem kell összetörni, nem kell újra gyártani, viszont a környezeti lábnyom nem biztos, hogy sokkal kisebb lesz, hiszen a logisztikai költség és környezeti terhelés az sok esetben még nagyobb.
Na, érdekes szempont ez is. Krisztina, milyen ez a piramis, vagy mit jelent ez a piramis?
A hulladékmentes háztartáshoz kapcsolódóan, illetve a Zero Waste-hez kapcsolódóan van egy körforgásos piramis, melynek 10 lépcsőfoka van. Ez a 10R modell egy 2017-es kutatásnak az ábrázolását mutatja. Gyakorlatilag az európai klímasemlegességi célkitűzésekhez kapcsolódik, ami azt jelenti, hogy ahhoz, hogy elérjük a net zero kibocsátást, ez kapcsolódik egy hulladék zero törekvés is.
Na, mi a net zero?
Nulla karbon kibocsátás, tehát hogy karbonsemlegessé váljon az életünk. Ennek egy része a hulladék termelés is, vagy a hulladék képzés, ami ugye a gyártásból indul. Ennek két iskolája van. Az egyik iskola azt a cél tűzi ki, hogy 2050-re egy hulladékmentes gazdaság működjön, és van egy másik paradigma, ami azt mondja, hogy ezt a hulladékmentességet úgy kell elérni, hogy a viszonylag alacsony legyen a hulladékhányad, és ezt úgy lehet elérni, hogy a gyártás megkezdésekor, illetve a tervezés fázisában már úgy készüljenek termékek, hogy azok a körforgásban minél többször megforduljanak, mielőtt hulladékká válnak. És ehhez hozzátartozik egy érdekes szám, mondjuk 2018 és 2023 között, tehát 5 év alatt 500 milliárd tonna nyersanyagot használtunk fel a különböző iparágakban a termelések során.
Európában?
Világszerte. És ez majdnem harmada annak, amit 1900 óta, tehát több mint 120 év alatt nyertünk ki, tehát egy elég hatalmas növekmény látszik ebben a nyersanyag felhasználásban.
Háromszorosa.
Igen, közel háromszorosa. És közben pedig van egy mutatószám, amit 2018 óta mérünk. Hollandiában indult ez a mérés, és azt figyeli, hogy a világ körforgásos termelésének az aránya, tehát hogy így milyen gap van, egy milyen szakadék van, és az a célkitűzés például Hollandiának, hogy 2030-ra 30%-os, 2050 pedig 50%-os legyen ez a körforgás ráta Hollandiában.
És tehát amit felhasználtak nyersanyagot, annak az 50%-et, a felét újra hasznosítsák. Ez azt jelenti?
Vagy újra hasznosítsák, igen, vagy tehát valamilyen
vagy szintén a körforgásnak. Vagy a nyersanyag fele az már olyan legyen, ami részt vett valami másban,
igen.
Tehát hogy
igen,
benne van már a körforgalomban.
Igen.
Ne nyersanyag legyen igazából, hanem újra hasznosított
igen, és
anyag.
Ehhez kapcsolódóan ez a szám 2018-ban 9,1% volt világszinten, és annak ellenére, hogy erre egy ambiciózus célkitűzés van, jelenleg a 2025-ös auditált mérések szerint 6,9%-nál tartunk, tehát egy csökkenő arány van annak ellenére, hogy ezt az arányt növelni szeretnénk, és mely mögött egy paradoxon áll, egy Jevons nevű paradoxon, ami azt jelenti, hogy minél gazdaságosabban, energiatakarékosabban termelünk, ja, annál hatékonyabbá válik a működés, és több gazdaság, illetve több erőforrás van a nagyobb fogyasztásra. Tehát például mondjuk kevesebbet fogyasztunk, vagy megspórolunk valamin, akkor ez így a civil szférában is érződik, hogy akkor lehet, hogy azt a megtakarított pénzt, vagy időt, vagy energiát valami másba fordítjuk, tehát hogy a fogyasztás gyakorlatilag mégis növekszik abszolút értékben.
Na most még a piramisról magáról nem beszéltünk, és hogyha egy magunk elé idézzük a piramist, mondjuk egy táplálkozás piramist, vagy egy ilyesmit, ezt úgy jobban látunk magunk előtt, mint egy ilyen hulladék piramist. Mi van a tetején? Miből a legkevesebb, és miből a legtöbb?
Ez egy fordított piramis, tehát a fejtetére állítjuk, ami azért fontos, mert ami a legfelül van, az, azzal érjük el a legnagyobb hatást, ez pedig a visszautasítás, tehát a megelőzés. Tehát a hulladék termelésünk egy olyan megelőzése, amikor mondjuk egy fogyasztó vásárlás előtt áll, akkor végig gondolja, hogy biztos, hogy van erre szükségem. És ugyanezt a ipari irányból is meg lehet közelíteni, tehát általában az ipari szereplők a hulladék piramis, aminek 10 lépcsőfoka van, általában egy vagy néhány területére fókuszálnak, míg egy civil szereplő, egy magánember lefedheti a saját életében, a saját háztartásában az egész piramis összes lépcsőfokát is. Tehát, hogy föntről haladunk lefelé, a megelőzéstől egészen mondjuk a továbbhasználat, újrahasználat, felújítás, javítás és újrahasznosításon keresztül a hulladéklerakásig. Tehát különböző lépcsőfokai vannak, és nyilván a hulladéklerakóba való elhelyezés jelenti a legkisebb hatékonyságot, tehát hogy arra kell törekedni, hogy minél kevesebb termék kerüljön erre a végső fázisra.
Most azt kérem a két stúdióban lévő beszélgető társamtól, hogy tegyék fel a mikrofont, mert akkor fogják hallani, hogy Simon Gergely mit mond, aki a telefonban most már hallgatja, amit eddig beszéltünk. És arra kérem, hogy tegye hozzá most azokat a szempontokat, hogy miért van az, hogy önök úgy gondolják, és gondolom, hogy nem csak önök, hogy nem biztos, hogy ez a jó módszer, hogy ezeket a műanyagokat például összeszedjük, újrahasznosítjuk. Miért van az, hogy nem ez a célhoz vezető megoldás?
Jó reggelt! Üdvözlök mindenkit! Valóban a hulladék hierarchia és a hulladék piramis, ami többször elhangzott, az mégiscsak azt az alapelvet kell, hogy kövesse, hogy a legfontosabb a megelőzés, és azt kövesse az újrahasználat. És ennyiben vitatkoznék azzal, amit Tivadar mondott, mert mi úgy gondoljuk, hogy a üveget üvegként újrahasználni és újra tölteni, az mindenképp előnyösebb, ha sok szempontot nézzük, a több szempontot figyelünk, mintha csak a műanyagot hasznosítjuk újra. Egyfelől nyilván jobb lenne, amiről tényleg beszéltünk itt, hogy kevesebbet kellene fogyasztanunk, meg kellene gondolnunk, hogy tényleg mindent meg kellene vennünk, vagy esetleg, hogy mondjam, folyadékot tudunk akár, hogyha nem akarunk csapvizet inni, akkor megszűrni a vízünket, és készíteni magunknak egy szörpöt, vagy egy üdítőt, és nem mindent a boltból hozni, de mi azt látjuk, hogy önmagában az, hogy mindent megpróbálunk újrahasznosítani, és azt kiszámoljuk, hogy ez energetikailag nem is akkora probléma, és egész tartható. Ennek azért több hátulütője van. Egyrészt a műanyagoknak ugye most is elhangzott, csak egy része kerül újrahasznosításra, és nagyon sokfajta műanyagot, amiért nem igazán használunk újra, hiszen igazából az eddig legyártott műanyagnak, amit a világon gyártottunk, csak kevesebb, mint a tizedét sikerült eddig újrahasznosítani. És amikor újrahasznosítunk, azért nagyon gyakran egy úgynevezett downcycling történik, azaz egy alacsonyabb rendű termék készült belőle, mint ami eredetileg volt. Illetve hát tudjuk, hogy a műanyag újrafeldolgozó üzemek környékén viszonylag jelentős a mikroműanyag szennyezés. Maguk az újrahasznosított műanyag termékek is gyakran sajnos tartalmaznak különböző szennyezőanyagokat. Tudjuk, hogy a repedben, tehát az olyan PET-palaszban, amit újrahasznosított PET-ből csinálnak, elég gyakran kimutatnak olyan vegyi anyagokat, aminek amúgy semmi keresztivalója nem lenne a PET-be, és kockázatos az egészségünkre. Tehát most ugyanúgy kell a PET-et, hogyha újrahasznosítjuk, mint hogyha az üveget mosnánk. Tehát azt gondoljuk, hogy azért mégiscsak, és ezt nem csak mi gondoljuk úgy, hanem az uniós döntéshozók is, nagyon-nagyon fontos szerepe lenne, és sokkal fontosabb helyen kéne lenni a mindennapokban, a politikákban, a szabályozásban annak, hogy ösztönözzük az újra használatot, azaz, hogy például mondjuk az italcsomagolás, de akár egy befőttes üveget számtalanszor újra használjunk. Nyilván ennek az lenne a kulcsa, hogy legyenek ilyen gyártók, és legyen helyben egy olyan rendszer, ami tudja kezelni, tehát, hogy helyben mosók, hogy kis távolságra kelljen csak szállítani, illetve fontos lenne, hogy elfogadjuk, hogy standardizálják az üvegeket több nyugat-európai országban, erre már vannak törekvések, hogy ne 100 fajta üveg legyen, hanem viszonylag kevés.
Igen, ez is egy fontos kérdés, akár európai szinten standardizálni, azaz egyfajta csomagokat, csomagolásokat használni.
Hát, 5 fajtát, csak ne végtelen sokféle. Azt gondoljuk, hogy sokkal több energiát kéne megtetni az újrahasználatra. Az újrahasznosítás igazából egy kötelező minimum, és nem pedig egy megoldás.
Most az előbb itt nekem nagyon integetett Tivadar, hogy szeretne ehhez hozzászólni, és mivel Gergely minket nem lát, és nem látja a szemünket, ezért most megkérem, hogy akkor adjuk át a szót Tivadarnak, aki megvédi az újrahasznosítást.
Biztos, hogy nem. Ez nem az első alkalom egyébként, amikor Gergellyel beszélgetünk, és én azt mondom, hogy nem értek vele egyet abban, hogy nem értünk egyet. Ugyanis az, hogy az a legjobb hulladék, ami meg se keletkezik, ez abszolút egyetértés. Az, hogy azok a hulladékok, amiket újra használunk, amikor már az első használaton túl vannak, ez egy jobb, és valóban a hulladékpiramisnak a magasabb szintjén levő hulladék. Ezzel is teljesen egyetértünk. Vannak olyan alkalmak, amikor valóban nem megoldható, tehát az, hogy minden pontosan ugyan oda jusson vissza, ez nem megoldható. Beszéltünk ugye mostanáig az üvegekről, palackokról, beszélhetünk gumiabroncsról is, tehát az, hogy minden használt gumiabroncs ugyanahoz a gyártóhoz kerüljön vissza, ahonnan ez kikerült, ezek fizikailag nem megoldhatóak. Amikor meghívást kaptam egyébként erre a beszélgetésre, egy kicsit úgy is éreztem magam, hogy egy ilyen kakuktojás leszek, hiszen a zero waste az ugye pont nem rólunk szól. A mi feladatunk az, mondhatnám, egy kicsit ilyen eső után köpenyek, hogy amikor már valami mégiscsak hulladékká vált, arról gondoskodjunk. És azt, hogy milyen formában tudunk gondoskodni róla, a hulladékpiramisnak lehetőleg a minél magasabb fokán, ez a mi vállalásunk. És itt valóban értékelni kell azt, vagy elemezni kell azt, hogy mi az, ami még megvalósítható technológiailag, mi az, ami technológiailag megvalósítható, de biztos, hogy nem egy megtérülő beruházás, és mi az, amit érdemes megcsinálni, vagy olyan irányba fejleszteni a meglévő technológiákat, hogy meg tudjuk oldani.
Ugye itt a megtérülő beruházásnál két fogalom is benne van ebben a megtérülésben. Az egyik ez, hogy megtérül-e, tehát anyagilag kevesebbe kerül-e újra hasznosítani mondjuk egy anyagot. A másik viszont az, hogy mennyi energiát és milyen típusú energiát kell ugye ehhez felhasználni. Annak milyen a környezeti lábnyoma, mennyire szennyezünk a környezetünket azzal, hogy valamit újra dolgozunk, tisztítunk, átalakítunk.
Így van. A gazdasági megtérülés, a pénzügyi megtérülés a világ számos országában úgy valósítható meg, hogy igen, jelentős állami vagy egyéb finanszírozásból, tehát támogatásból próbálják fenntartani ezt a iparágat. Az Európai Unióban a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer bevezetésével gyakorlatilag az került kimondásra, hogy a szennyező fizet elv alapján. A gyártók, amikor legyártanak valamilyen terméket, akkor gondoskodniuk kell arról, hogy az életút végén ez a termék visszakerülhessen a körforgásba. Ezt általában úgy teszik, hogy befizetnek egy alapba egy olyan összeget, ami ezt a körforgásba visszaterelést lehetővé teszi. Ezt hívják kiterjesztett gyártói felelősségi díjnak, EPR díjnak, Extended Producer Responsibility.
Bocsánat, de még mindig olcsóbb, meg könnyebb nekik ezt befizetni, mint hogy arra gondoljanak, hogy ne termeljenek hulladékot, hogy olyan fejlesztésekbe kezdjenek, meg olyan anyagokba csomagoljanak, vagy olyan anyagot használjanak fel, ami nem válik hulladékká, vagy nem környezetterhelő.
Nem feltétlenül, két ok miatt. Az egyik az, hogy egyre több helyen látjuk, hogy a csomagoló anyagokat például, amikor ilyen szállításra csomagolnak raklapokat, akkor már megfontolják a gyártók azt, hogy oda megy Józsi bácsi és tízszer körbe tekeri valamilyen fóliával, vagy pedig vesznek egy olyan gépet, ami precízen egyszer vagy kétszer tekeri csak körbe ezt a raklapot, és szolidan megáll. Tehát megéri nekik a fejlesztés, mert kevesebb EPR-díjat kell így fizetniük. Tehát van az EPR-díjnak ilyen valós hulladék csökkentő hatása is.
Mondjuk én most csak egy zárójelben megjegyzem, hogy ezt a gépet, amelyik betekeri nagyon gazdaságosan, azt is le kell gyártani, oda kell szállítani, meg utána javítani kell. Nem tudom, hogy Józsi bácsi nem éri meg még mindig jobban, hogyha neki megmutatják, hogy kell tekerni. De ez tényleg,
ezeket
bocsánat,
a számításokat
csak egy zárójel volt. Igen. Gergely, arra kérem, hogy most ugye felvetett egy ötletet, de még van bőven mondani valója ehhez a témához, akkor most átadjuk a szót, mert hallom a hangján, hogy annyira nincs jól, hogy sokáig velünk legyen, úgyhogy kérem, hogy mondja el.
Nagyon köszönöm a lehetőséget. Valóban, alapvetően mégiscsak a kritikám, hogy mondja Tivadarik, hogy érti, amit mondunk, és hogy egyetért, de valahogy mégiscsak az egy olyan rendszer alakult ki, például most a üveg és a üvegcsomagolást kapcsán, hogy mégiscsak azt látjuk, hogy szorul vissza a újratöltés, és látható, mintha senki nem lenne igazán érdekelt abban, hogy ezt a rendszert ösztönözze. A szupermarketláncok, kiskereskedők láthatóan úgy gondolják, hogy nekik pont eleget kell ezzel vacakolni, akkor nekik még a újratölthető üveggel abszolút nincsen, hogy mondjam, ingerenciájuk. A MOHU rendszer úgy érezzük, hogy semmiképp nem ösztönzi, hogy az újratöltés irányába menjünk el, és hát sajnos az állami döntéshozók is azt mondják, hogy hát majd a piac megoldja, hiszen ugye ezek 2030-tól már kötelező újratöltési százalékok vannak az új uniós előírások szerint, tehát kötelező az újratöltendő csomagolás, és egyáltalán nem látom azt, hogy bármilyen terv bárkinek a fejébe lenne, hogy ez hogy csökkenti, és hát sajnos igazából az, hogy megelőzzük a csomagolanyagnak a szemétnek a generálását, ezt láthatóan tényleg az egész rendszerben az van kódolva, hogy ezt nagyon kevesen csinálják. Az nyilván hasznosulhat, ami mondjuk az üzletekbe keletkezik szemét, azt viszonylag jól hasznosítják, de gondoljunk egy karácsonyi nagybevásárlásra, hogy milyen iszonyatosan mennyiségű szemetet vásárlunk. Mindig nagyon elterjedtek sajnos azok a igazából nem hasznosítható szemetek, ami ellen azt gondolom, hogy akár jogszabályi módon is kellene fölépni.
Hú, most például nagyon rosszok. Most jó, köszönöm.
Igen, tehát
példát, igen, ez nagyon jó.
Amiket nem hasznosítottunk, gondolok itt a sipszerzacskóra, ami egyszerűen műanyag és fém, aminek nincs érdemi újrahasznosítása, csak ilyen kisebb mértékű. Gondolok itt mondjuk ezekre az ablakos zacskókra, amiről a pékárút adják, de egyszerűen van műanyag és papír. Most megjelent egyébként az, hogy cellofán, ami szintén papírként hasznosítható, de nem ez a jellemző. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a cégek mindig túlcsomagolnak mindent, sőt, ezek a trendek egyre rosszabbak. Gondoljunk bele, régen egy piacon, vagy egy 20 évvel ezelőtti boltba gyakorlatilag szinte nulla csomagolóanyaggal, vagy egész elhanyagolható mennyiségével meg tudtunk oldani egy bevásárlást, most pedig egy ugyanakkor a zsák szemét marad, mint amennyi a bevásárlás volt, hogyha elmegyünk.
Ha elmegyünk a piacra, akkor rá kell szólni mondjuk a kereskedőre, hogy ne rakja bele egy nejlonzacskóba a krumplit, hanem rögtön a kosaramba borítsa abból a mérőedényből, amiben beleszedtem.
Hát igen, de hogy régen abszolút ez, hogy mindenkinek ott voltak a zsákok, és ezt megoldotta. Illetve van egy olyan trend sajnos, hogy a műanyag csomagolás népszerűtlen, és emiatt mindenki valami más eldobható csomagolóanyaggal akarja megoldani. És ugye azt gondoljuk, hogy egyik eldobhatót nem másik eldobhatóval kéne kiváltani. Tehát a műanyag tányérokat ne papír vagy bambusztányérral cseréljük le, a műanyag poharakat ne különböző vegyszerekkel bevont papírpoharakkal, meg egyebekkel. Hát az látszik, hogy a piac logikája szerint még mindig próbálják ezeket minden jobban ránk terhelni, ezeket az előre csomagolt dolgokat, és én elhiszem, hogy a üzletláncoknak, gyártóknak sokkal egyszerűbb így az élete, viszont azért lenne a szabályzóknak felelősség, és ezt egyébként különböző ilyen eseményeken, kerekasztalokon, a minisztériumok felé próbáljuk kommunikálni, hogy itt érdemi lépések lennének, mert önmagában, hogy a lakosoknak próbáljuk nagyon sokszor elmondani, hogy kerüljék az eldobható csomagolást, és önmagában mindenki egyetért azzal, hogy itt feladata lenne. A számok sajnos nem azt mutatják, hogy nagyon érdemi előrelépés van.
Na most itt ez egy fontos, amit felvetett, hogy ugye a Greenpeace is egy olyan szervezet, amelynek azért van némi hatása a törvényhozásra, mert amelyek itt bejöttek ezek a szempontok, mint tulajdonképpen tőlünk fogyasztóktól függetlenek, tehát hogy el kell törvényhozás szintjén, el kell azt határozni, hogy mivel csomagolunk, mit támogatnak, mit nem támogatnak, mit büntetnek esetleg, vagy milyen retorziók vannak, hogyha egy gyártó valami olyanba csomagol, vagy olyan anyagot használ, ami utána sok szemetet termel. Most látom, hogy Kriszti jelentkezik.
Ehhez kapcsolódóan két gondolatom van. Az egyik, hogy a forgalmazók, gyártók két dologra törekednek, szerintem, azon kívül, hogy költséghatékonyan tudják megoldani a csomagolását a terméknek. Az egyik, hogy megfeleljenek olyan előírásoknak, ami mondjuk egyrészt egészségügyi irányzatú, másrészt, hogy minél kényelmesebbé tegyék a fogyasztóknak a vásárlást. És hogyha a fogyasztó mondjuk egy impulzus vásárló, és nem tervezi meg előre a vásárlását, nem visz magával csomagolóanyagot, akkor kézenfekvő az, hogy ott az üzletben válasszon magának akár ablakosat, akár celofánt, akár papírt, vagy műanyag csomagolást, vagy levegye azt a terméket a polcról, ami már elő van csomagolva. Tehát hogy ez kétpólusú kérdés, tehát itt valószínűleg a törvényhozónak is van egy nagy kérdője, hogy ez hogyan oldja fel, illetve a vásárlóknak a tudatosságában is érdemes egy előrelátóságra törekedni.
Mielőtt elbúcsúzunk Gergelytől, és jobbulást kívánunk, még egy mondatot, vagy két mondatot maximum mondjon arról, hogy tényleg el tud érni a törvényhozás szintjén civil szervezet ilyen változásokat?
Hát akkor tudunk érdemi változásokat elérni, hogyha nagyon sok embert odarakunk mellé. Amikor közel 4 millió ember támogatta a műanyag zacskók betiltását, akkor például született erre egy javaslat, azóta meg vannak adóztatva a műanyag zacskók a kezdeti tilalom javaslat ellenére.
Bocsánat, mennyien gondolom, támogatták? Mert ezt nem értettük mi jól.
Közel 4 millióan írták alá a petíciónkat. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván nagyon sok szerepe van itt nyilván a szemléletformálásnak, de nagyon-nagyon sok múlik a cégeken, és itt mind gondolok a gyártókra, a szupermarketláncokra, de azt gondolom, hogy a MOHU is vállalhatna nagyobb szerepet abban, hogy az italcsomagolásoknál ösztönözze és segítse azt, hogyha már úgyis visszamennek az emberek, akkor az újra töltött választhassák, mert látszik, hogy a mostani rendszerben tényleg el fog sorvadni. Egy szerintünk zöld szempontból nagyon fontos területe a csomagolásoknak.
Tehát akkor nézzük, hogy a Greenpeace mikor fog aktivizálni minket abban, hogy mondjuk aláírjunk valamiért, amivel a törvényhozásra hathatunk, hogy kevesebb legyen a csomagolás. Ez a mi felelősségünk ebben?
Így van, reménykedjük. Ebben lesznek is a közeljövőben több programunk, az élelmiszerláncokat fogjuk újraértékelni a műanyag szemletük szempontjából, illetve a mikroműanyagokkal is többet fogunk foglalkozni, hogy hogyan jut belénk, tényleg ez a több tízezer mikroműanyag a különböző a környezetünkből igazából, hogy jut belénk, és mit lehetne tenni ez ellen.
Köszönöm szépen Simon Gergelynek, tényleg jobbulást kívánok, és akkor most a telefonos kapcsolatot megszakítjuk, és itt fogjuk hamarosan folytatni a stúdióban a beszélgetést egy rövid zene után. Továbbra is a Magyar Katolikus Rádiót hallják, benne a házunk táján, melyben most ugye hulladék újrahasznosításról, zero waste-ről beszélgetünk. Továbbra is biztatom a hallgatóinkat, hogy gondolkodjanak azon, hogy milyen magyar szót lehetne a zero waste helyett kitalálni, amiről már azt ugye tudjuk, hogy nem csak a hulladék újrahasznosításáról szól. És most itt a stúdióban Rutág Tivadarral, a MOHU képviselőjével és Polgár Podonyi Krisztinával fogjuk folytatni a beszélgetést, aki most mond nekünk tippeket, hogy ne legyen hulladékunk egyáltalán. Itt az asztalon, kár, hogy nem látják a hallgatók, de nagyon sok minden van. Van például egy nagyon színes pelenka, ami hát belülről műanyag, tehát nem biztos, hogy én arra gondoltam volna, hogy Krisztina fog nekem valami ilyet idehozni. Szóval miért van itt egy belül műanyag pelenka?
Onnan kezdeném a történetet, hogy amikor először felismertem, hogy a mi háztartásunk mennyire sok hulladékot termel, akkor végeztem egy kukamonitoringot, és ezt ajánlom mindenkinek, hogy ezt végezze el, akár kertes házban lakik, akár lakásban. Egy nem parkettás, nem szőnyeges részen érdemes kiborítani a kukát, és megnézni, hogy egy hét alatt, vagy amikor megtelik ez a kuka, mennyi idő alatt milyen hulladékfajták termelődnek, megnézni a szelektívet is külön, meg a meg a vegyeset. És abban az időszakban, amikor megszületett az első gyermekünk, és még akkor csak hallottam a mosható pelenkákról, akkor döbbentem rá, hogy egyetlen nap alatt meg tud tenni egy kuka csak pelenkákkal a többi hulladékfajta mellett, és így végig gondoltam, hogy ez, amíg a gyermek szoba tisztul, mondjuk másfél-két év, ez elképesztő mennyiségű hulladékkal járhat, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezen nagyon gyorsan változtatni kell.
Ez egy nehéz kérdés, hogy válaszok egy olyan pelenkát, ami mondjuk esetleg egy lebomló anyag, ugye, ami benne van, az természetesen le fog bomlani, vagy kimossam valamilyen mosószerrel, nem is kevésszer, vagy nem is valami gyenge mosószerrel, hanem hát azért azokat a foltokat, azokat erősen kezelni kell. Szóval, hogy kimosok egy textilpelenkát.
Ennek
melyik a jobb?
Nagyon utána jártam, és gyártókkal is leveleztem, nemzetközi egy gyártókkal, hogy mely pelenka hogyan készül, és milyen arányban bomlik le. Találtam is egy márkát, ami elvileg 100%-ban lebomlik, ebből vásároltam is, és ez nem került kevés pénzbe. Jó, tehát mondjuk többszörös annak, mint a
könnyedén elérhető.
Igen, tehát ahol lehet vásárolni. Igen, áruházláncokban elérhető verziókhoz képest. És akkor barátkoztam meg a mosható pelenka gondolatával. A mosható pelenkák közül a legkörnyezetbarátabb és leghulladéktakarékosabb megoldás a gyapjú pelenka, mert az egyszer valóban le fog bomlani, addig is viszont nagyon jó szolgálatot tesz, és gyapjú pelenkát itthon hazai készítők is varnak, nagyon könnyen kezelhető, könnyen tisztítható, és ehhez képest mondjuk egy másik verzió, ami egy poliuretán réteggel bevont pelenka. Ez az, amit hoztam magammal, ez egy nagyon kedves darab, bár mondjuk ezt nem használtuk pont, de ettől a hazai egy anyuka varja ezt a márkát, és általában ilyeneket vásároltam. Ez egy nagyon kényelmes, állítható méretű darab, ami egészen a születéstől a szobatisztulásig folyamatosan használható, és ilyen volna, hogyha van az embernek a készletében 8 vagy maximum 20 darab, akkor egy bizonyos mosási ritmussal le tudja fedni a hétköznapokat, a nyaralásokat egészen a szobatisztulásig. És még annak ellenére, hogy ez egy poliuretán réteggel bélelt pelenka, még azt az érvet mondanám mellé, hogy ez több gyermeket is kiszolgálhat.
De ez nem kényelmetlen a gyereknek, hogy a bőréhez egy műanyag ér hozzá?
Nem közvetlenül ezzel érintkezik, hanem egy textil réteg kerül közé, tehát gyakorlatilag a textil belső töltetet kell rendszeresen mosni, ezt a külső víztartó réteget elég csak öblíteni.
Tehát ez csak egy védelem, hogy ne csurogjon ki. Jó, ennyit a pelenkáról, mert azért ez itt, legalábbis az itt lévő tárgyak közül csak egy volt. Látok itt különböző csomagolásba dekor kozmetikumokat, nem biztos, hogy dekor, tehát hogy különböző kozmetikumokat. Például van itt egy gyönyörű papírdobozban rózsa szappan. Tehát miért szappan, miért nem tusfürdő, miért papírdoboz? Ez mind olyan kérdés, amit tulajdonképpen már azzal, hogy fölteszem egy ilyen témájú műsorban, talán nem is szorol megválaszolásra, de miért akarják folyton azt a zero waste hívei, hogy például egy szappant használjunk, akár mosásra, vagy mosogatásra is, és nem másmilyen szereket?
Gyakorlatilag, hogyha benézünk a háztartásunk különböző részeire, vizes helyiségekbe, főleg a fürdőszobába, ahol a mosógép van, vagy a konyhába, akkor általában flakonos termékekkel találkozunk, sampon, tusfürdő, mosogatószer, mosógél, és így tovább, és ezek nagyon egyszerűen leegyszerűsíthetők, vagy leredukálhatók mennyiségben és költségben is, hogyha mondjuk a tusfürdőt szappanra váltjuk, a mosogatószert mosogatószappanra, és a mosást is ki lehet váltani mosószóda és mosószappan keverékével, hatékonyan és töredéke áron. Tehát gyakorlatilag amellett, hogy sokkal kevesebb műanyag hulladékot termelünk, pénztárcabarátabb megoldás is ezeknek a választása.
Illetve és vajon ez tiszta lesz? Tehát mondjuk szappan, az igen, tiszták leszünk a szappantól, de hogy ugye itt van ez a mosószappan, egy nagyon elegáns kis dobozba hozott nekünk egy olyan szappant, amivel mosni ez, lehet.
Ez valójában az... egy szilárd sampon, ami helyettesíti a folyékony sampon.
Szilárd sampon is létezik, tehát a hajunkat is moshatjuk szappannal, vagy szilárd samponnal, de a lényeg a kérdésemnek mégiscsak az, hogy tiszta lesz az a ruha, annyira tiszta lesz, fehér lesz a fehér, hogyha én szódával meg belereszelt mosószappannal mosok.
Igen, én most már közel egy évtizede mosok így, különböző dolgokat próbáltam ki a mosógélek és mosóporok helyett, és azt mondhatom, hogy teljesen elégedett vagyok ezeknek a hatékonyságával. Makacsap szennyeződések esetében foltisztító sót vagy foltisztító szappan, marhaepe szappant használok, ami mondjuk paradicsomfolt, zsírfolt, a kisfiam nadrágján a zöld fű nyomokat is kiszedi. Ez nyilván egy elődörzsölést igényel vagy áztatás, de ez normál mosás esetén is szerintem más háztartásokban is elvégzik különböző szerekkel. Szóval végül is azt mondhatom, hogy ez működik, bevált, és már régóta használjuk ezt.
Vajon ezt a tudást, ezt átadja, hogy adja át? Mert ahogy mondta, hogy sok éven keresztül, vagy mondtad, bocsánat, már eddig tegeződtünk, szóval Krisztina, ahogy mondtad, hogy sok éven keresztül alakult ki az, hogy mit, mire használsz, és telefonáltál, utána néztél nagyon tudatosan mindennek, hogy mi az, ami tényleg a környezetünket kíméli, szóval nagyon pontosan akár a márkára vagy a beszerzési helyre lebontva te ezt valahol bemutatod.
Szoktam erről néha beszélni vagy írni, illetve főleg ismertségkörben, családban és egyéb fórumokon, mondjuk zero waste csoportokban vagy hulladékcsökkentő csoportokban osztunk meg tudást, nem csak én, nagyon sokan mások, és én is ezekről a fórumokról inspirálódtam 10 évvel ezelőtt, illetve van egy könyv, amit jó szívvel ajánlok, Dobd ki a szemetest a címe, Tóth Andi az írója, ő alapított egy hulladék, egy hulladékcsökkentő csoportot, és nagyon sok érdekes praktika van benne. Mire én ezt a könyvet megvettem, körülbelül addigra már tehát a könyv tartalmának 3/4 szerint vezettem a háztartásomat, de még volt benne nagyon sok olyan újdonság, receptek, például mosogatógépbe keverhető porrecept, amit a könyv alapján kezdtem el kipróbálni. Illetve van egy kampány júliusban, a hulladékmentes július, amit minden évben kipróbálunk a családdal, megnézzük, hogy az előző évhez képest hogyan állunk műanyagmentességben, ami gyakorlatilag a termékek csomagolását jelenti. És leszoktam fotózni, hogy most bekerült a háztartásba egy ilyen vagy olyan dolog műanyagcsomagolásban, és rögzítem, hogy állunk. Ilyenkor nyilván ez egy nehéz kihívás, mert az, hogy nulla műanyaggal fejezzünk be egy hónapot, az szinte lehetetlen, tehát akármennyire is törekszünk, mindig van olyan szituáció, amikor...
Na ez a kérdés, hogy mennyire a mai életben, amikor gyerek van, akkor közlekedtek, esztek, minden van, az, hogy megoldható egyáltalán a hulladékmentesség.
Az én tapasztalatom szerint, illetve a mi családunk tapasztalata szerint a teljes hulladékmentesség vagy műanyagmentesség nem megoldható, de mondjuk a mi családunkban vannak ételallergiások, ami miatt bizonyos termékek bekerülnek a háztartásba csomagolással. Viszont vannak olyan influencerek, akik pár gramnyi műanyagot termelnek egy hónapban, és ezt dokumentálják is, tehát hogy fokozott odafigyeléssel ez nulla felé konvergálhat. Egyébként pedig azt gondolom, hogy minden törekvés számít az első lépéstől kezdve a harmadikig, tehát amikor elkezdünk már erre készülni, rá gondolni, jó, akkor ebben a hónapban mondjuk nem túl sűrűt fogok vásárolni, hanem szappant, és akkor ez egy idő után szokássá válhat, akkor évről évre egyre tudatosabban és egyre hatékonyabban tudjuk csökkenteni a saját háztartásunk műanyaglábnyomát.
És akkor még azt ugye nem is mondtuk, hogy milyen szappant kikészítette hol, akár otthon. Nem tudom, hogy te neked a mindennapjaidban mennyi strapa az, hogy ezt te így éld meg. Tehát, hogy nem tudom, te főzöd otthon a szappant, vagy hogy képzeljük el ezt egy nagy mosásnál, hogy ott órákon keresztül sikálod a kád fölött a ruhát, vagy mennyivel több munka az, hogy így haladtuk a hulladékmentesség felé.
Korábban én főztem a szappant, nem csak a saját háztartásunkban, hanem ismerősöknek ajándékba is. Erről leszoktam, most már mástól vásárolom a kézműves szappanokat, viszont a házi mosószert én készítem el, egyébként ez nagyon rövid idő alatt megvan. Lereszelek egy mosószappant, keverek hozzá mosószódát, mondjuk 5-10 perc, biztos, hogy kevesebb, mint amennyiért a bevásárlás megcsinálom, és ez több hónapig elég mennyiség. Úgyhogy nem jelent több strapát, előre gondolkodást jelent inkább, hogy, hogy legyen otthon mosószóda, és legyen otthon mosószoppan, de ugyanezt akkor is megteszi az ember, amikor mosószert vásárol.
Na, ahhoz, hogy valaki így gondolkozzon, nyilván jól jön egy ilyen könyv, mint például ez a Dobd ki a szemetest, hogy elindulhasson a kezdetektől egy úton. Még átadom a szót Runták Tivadarnak, mert karácsony felé haladva, ugye egy olyan időszak következik, amikor nagyon sok szemetet termelünk.
Sajnos igen. Mielőtt a karácsonyról beszélnek, azért Krisztinának nagyon tetszett ez a kuka elemzés ötlete, ami egy kicsiben azért nálunk is megvalósult, amikor fiaink házi bulit rendeztek, és akkor utána nagyon szépen összetakarítottak. Mi másnap hazamentünk, és akkor a feleségem kiborította a kukát úgy, ahogy van, és mondta, hogy na jó, akkor ezt most szedjétek szét szépen úgy, hogy mi az, ami szelektíve, mi az, ami nem oda. Nagyban is elvégezzük minden évben a hulladék elemzést mintából, hogy Magyarországon milyen hulladékok kerülnek átlagban a fekete kukákba. A lakossági szemétnek kb. 75% a fekete kukában landol, amivel nagyon nehéz bármit is kezdeni, ennek jelentős része lerakásra kerül. Úgyhogy ez a legrosszabb. Minél inkább szelektíven gyűjtjük a hulladékot, annál több hasznosulhat újra. Karácsony. Amikor karácsonyról beszélünk, akkor a hangulatban ritkán van arról szó, hogy csomagolás. Fontoljuk meg, hogy mit kell csomagolni. A csomagolóanyagokat is lehetőleg annak megfelelően gyűjtsük el különítetten, ahogy kell. Használt ruhák, használt elektronikák, használt bútorok ilyenkor gyakran kerülnek kidobásra.
Kicseréljük egy újra, hiszen az
és
lesz az ajándék.
Kicseréljük egy újra, kapunk egy újat, így van. Nézzük meg, hogy mi az, ami ebből eladható, hiszen mások még használnák. Mi az, ami civil szervezeteknek ilyen ne dobd ki kampányok keretében átadható. A mohu konténerekben mi az, ami elhelyezhető most már különböző gyűjtő, tehát akár az elektronikára, akár a textil hulladékokra vannak ilyen külön gyűjtőpontok. Üzletláncok is visszaveszik azokat a hulladékokat, amiket ők forgalmaztak, a termékeket, amikből hulladék lett, ők forgalmazták. A mohu hulladékudvarokba is várják sok szeretettel a lakosokat, a két ünnep között is nyitva tartunk, hosszított nyitvatartással most már, és érdemes ilyenkor megnézni azt, hogy a mohu applikációján, hogy hol milyen hulladékot vesznek vissza, illetve az italcsomagolásokat váltsák vissza repontautomatákon, ahol lehetőség van arra, hogy jótékony célra is ajánlják fel a visszaváltott 50 forintokat. Máltai Szeretett Szolgálat, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, illetve a Vörös Kereszt javára bíztatok mindenkit, hogy így legyen. Karácsony elmúltával pedig a karácsonyfákat szintén kérjük, hogy a helyi szolgáltató által megjelölt módon és napon tegyék majd ki, hogy összetudjuk gyűjteni, és ezek is hasznosításra kerülhessenek.
Ennyi fért be a mai műsorba, amely tehát a Zero Waste-ről szólt. Remélem most már nagyon jó ötletek érkeztek, vagy érkeznek a hallgatóktól, akár a Katolikus Rádió e-mail címére, akár telefonszámára várjuk ezeket az ötleteket. Elbúcsúzó munkatársaink Peresztegi Attila, Urbán Péter és Hegyesi Adél nevében a műsorvezető Szabó Csilla volt. Control. I don't mind. Young girl always
rock and roll. I don't